Szerettek buzgók lenni? Szeretetek azt, amikor érzitek, hogy belül a lényeteknek a mélyén ott ízzik az a szenvedély, az a tűz az Úrért? De lehet, hogy tudtok emlékezni olyan időszakokra is, valamikor a régmúltból, amikor nem volt bennetek annyira ez a tűz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai alkalommal a buzgóságról fogok beszélni, arról a belső tűzről, ami Isten dolgaiban hajt vagy hajthat bennünket. Szeretném egy igével kezdeni a zsidókhoz írt levélnek a 6. fejezetéből, a 10.-12. versel, ami a következőt írja. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet vagy buzgóságot tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Ennek a szakasznak két része van. Az első része a múltra utal vissza, a második része pedig a jelenről és a jövőről beszél. A múlttal kapcsolatosan azt mondja itt Isten igéje, azt írja Pál, illetve a levélnek a szerzője, hogy nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amit az ő nevében tanúsítottatok, amikor szolgáltatok a szenteknek. Tehát Isten előtt nincsen elfeledve semmi olyan dolog, amit a múltban tettél ő érte. A fáradozásaid, az erőfeszítéseid, a tetteid, az a szeretet, amit ő iránta tanúsítottál, az a szolgálat, amit ő érte a gyülekezetért, vagy az emberekért tettél. Isten nagyon nagyra értékeli ezeket a dolgokat, és nagyon értékes ez az ő előtte. Azt hiszem, hogy ha régebb óta hívő vagy, akkor te is vissza tudsz emlékezni az életedben ezekre a dolgokra. Amikor hajtott a buzgóság, a tűz, a szeretet, és ott volt benned egy ilyen belső motiváció, hogy tegyél valamit az Úrért, alig vártad, hogy imádkozhass, hogy dicsérhesd őt, hogy olvashasd a Bibliát, hogy valakinek beszélhess az ő nagy szeretetéről és bizonságot tehess, alig vártad, hogy jöhess a gyülekezetbe takarítani, WC-t pucolni, csillárt szerelni, bármit csinálni, amiről csak tudtad, hogy az Úrért, az Úrhoz egy picit is köze van. Szóval Isten ezeket soha nem felejti el, és nem igazságtalan. Minden ilyen dologért meg fogjuk kapni egyszer a jutalmunkat, hiszen Jézus mondta, hogy aki engem szolgál, azt megbecsüli az Atya, és hogy a ti fáradozásotoknak nagy jutalma van. De nézzétek meg, hogy mit ír itt az ige a folytatásban. Azt írja, hogy de kívánjuk, van egy vágy bennünk, van egy kívánság bennünk, mégpedig az, hogy mindenki ugyanazt az igyekezetet, vagy buzgóságot tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Tehát Istennek van egy akarata számunkra velünk, hogy mindvégig, azaz mindaddig, amíg ezen a földön vagyunk, mindaddig, amíg a nekünk adott ígéret be nem teljesedik, be nem érkezünk a célba, addig mindvégig ugyanazt az igyekezetet tanúsítsuk. Tehát Isten szeretné, hogy ugyanaz a buzgóság, ugyanaz az igyekezet jellemezzen bennünket. Itt az eredeti nyelvben egy olyan kifejezés szerepel, mondom most ezeket a görög szavakat is, jó, mert többet is fogok mondani, az a bizonyos spúdé vagy kifejezés, ami azt jelenti, hogy sietség, igyekezet, szorgalom, buzgalom, fáradozás, lelkesedés, harmadik jelentése, figyelem, komolyság. Tehát ez az, amiről azt mondja a Biblia, hogy Isten szeretné, hogy mindvégig jellemezzen bennünket. Egész keresztény pályafutásunk során jellemezzen minket a sietség, az igyekezet, a szorgalom, a buzgalom, a fáradozás, a lelkesedés, a figyelem, a komolyság. És ilyen módon végezzük azokat a feladatokat, amiket az Úr ad nekünk. Azt mondja itt a Biblia, hogy ugyanaz az igyekezet. Gondolkodtam rajta, hogy mi az, hogy ugyanaz az igyekezet. Tehát valamiféle igyekezet, amit szeretné, hogy most is az jellemezzen bennünket. Ugyanaz az igyekezet. Nyilván itt a kezdeti lendületről lehet szó, amit akkor kaptunk, amikor megismertük az Urat, illetve azt szeretné Isten, hogy ne hullámzó legyen a mi vele való kapcsolatunk, hanem legyen benne egy egyenletesség. Hogy ne az legyen, hogy vannak évek az életünkben, amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, de nagyon az Úrért élünk, és vannak olyan időszakok, évek az életünkben, amikor meg hát néha eszünkbe jut, hogy van olyan is, hogy Isten, és egyszer mi egyébként talán meglettünk váltva. Hanem az lenne Istennek a terve, hogy amikor megismerjük őt, akkor kapjunk egy tüzet, akkor átértékelődjön az életünk, teljesen új dimenzióba helyeződjön, új alapokra helyeződjön, és attól kezdve azt az igyekezetet, buzgalmat, szorgalmat, fáradozást, figyelmet, komolyságot tanúsítsuk mindvégig. A másik ige, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni, ez a római levélben található, a 12. vers, 12. fejezetben, a 9. verstől, én csak a 11-et írtam ki, de elolvastam a 9-től is. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Az igyekezetben ne restek, szellemben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A római levelet szoktuk olvasni reggelenként otthon a családban. Egyébként most már talán másodszor kezdtünk neki, és valamikor a végére érünk. Lehet, hogy még harmadszor is azt fogom olvasni, nem tudom, mert nagyon sok minden van ebben a levélben. És hát itt a vége felé közeledve a levélnek, itt a 12. fejezetben ilyen gyors, tőmondatszerű tanácsokat ad nekünk Pál apostol, illetve rajta keresztül a Szent Szellem. Ez az egész 12. fejezet ez erről szól, ilyen gyors, egymást követő tőmondatotban adott tanácsok, hogy miként és hogyan éljük az életünket, és mi hogy legyen. És ennek a végéről ezt a 11. verset szeretném csak most kiemelni, amikor azt mondja, hogy az igyekezetben ne restek, szellemben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Tehát az Úrnak való szolgálattal kapcsolatosan ír az ige, és azt mondja, hogy az igyekezetben ne restek. Az az igyekezet szó, amit szerepel, az ugyanaz a kifejezés, mint amit az előbb olvastunk a zsidókhoz itt levélben, amit úgy magyaráztam nektek, ez a bizonyos spúdé, és azt mondja, hogy ebben a fajta sietségben, igyekezetben, szorgalomban, buzgalomban, fáradozásban, lelkesedésben, figyelemben, komolyságban ne legyünk. Milyenek? Restek. Itt az a szó szerepel az eredetiben, ami azt jelenti, hogy félénkek. Ne legyünk tehát ebben félénkek, ne legyünk késlekedők, ne legyünk hanyagok, ne legyünk lusták. Ne legyünk ilyenek ezekben a dolgokban. Hanem milyenek legyünk? Azt mondja az ige, hogy legyünk a szellemben buzgók. Amikor tegnap vagy tegnap előtt reggel olvastuk ezt az igét, engem ez a mondat ragadott meg. Ez a két kifejezés ragadott meg, hogy a szellemben buzgók. Hogy Istennek van egy akarata velem, mégpedig az, hogy legyek a szellemben buzgó. Az a szellem, a pneuma kifejezés szerepel itt, tehát valahol a lényemnek a mélyére utal, hogy a lényemnek a mélyében, itt a szellememből kiindulva legyek buzgó. Az a kifejezés, amit szerepel, ez a zeo ige a görögben, ami azt jelenti, hogy forr, izzik, hevül, buzog. Tehát azt jelenti ez a kifejezés, hogy forr, izzik, hevül, buzog. Tehát van Istennek egy akarata veled, velem, mégpedig az, hogy itt belül a szellememben folyamatosan legyen egy forrás, egy izzás, egy hevülés, egy buzgás. És ez legyen az egész Úrral való járásomnak a motorja, a hajtóereje. Szerintem ez nagyon sokat mondó. És nagyon kívánatos dolog. Mert akkor, amikor belül a szellememben buzgó vagyok, itt belül a szellememben ott van, ott fortyog, ott működik ez a forrás, izzás, hevülés, buzgóság, na akkor nem fogok megrestülni, akkor nem leszek félénk az Úrért való sietségben, igyekezetben, szorgalomban, buzgalomban, fáradozásban, lelkesedésben, figyelemben és komolyságban. Ahogy ez a bizonyos spúdé, amit jelent. Ma azt szeretném kérdezni tőled, hogy van-e benned tűz az Isten dolgaival kapcsolatosan. Ugye előfordul, hogy ez a bizonyos tűz alább hagy, sőt, teljesen el is tűnik.
Fáradtnak tűz. Mint ha nem a régi volna, hol van a tűz? Hova lett a
szép dicséret. Gondolj az Úrra,
az a régi
vele való kapcsolatod, az az égi láz, mi a szellemedben buzog, amikor beléptél, amikor megismerted az Urat. Erre hívott el az Úr. Nem egy földi utazásra. Nem halsz meg, soha. Folytatni fogod. És soha nem fogsz eltévedni, ha vele jársz. Égi láz. Amit az Úrtól kaptál. Így van? Na. Nem is tudta Presser Gábor, hogy amikor ezt megírta, akkor nem írta? Dés László írta. Ő amikor elénekelte, Dés László megírta, köszönöm. És Presser Gábor elénekelte, akkor az Úrnak is volt terve ezzel a dallal, ha más nem az, hogy a mai szent napon ebbe a prédikációba én ezt beillesztessem. Na de tényleg, ugye az Úrra való kapcsolatunkra is mennyire igaz ez, hogy néha úgy érezzük, hogy hát mintha nem a régi volnánk. És az a tűz, az a buzgóság, az mintha nem lenne ott az életünkben. Azt szeretném ma kérni, hogy nézd meg magadat, tekints bele a szívedbe, és figyeld meg, hogy van-e benned ez a bizonyos forrás, izzás, hevülés, buzgás az Úr iránt, és az Úr dolgai iránt. Hogy ez hajt-e téged belülről? Hol van az a tűz? Ott van-e benned, vagy másfelé jár? Honnan jöhet a tűz? Honnan lesz ez a fajta tűz bennünk? Amit szeretnék tisztázni mindenek előtt, hogy ez a tűz, ez Istentől van. Ezt a tüzet Isten gyújtja. Mi nem tudunk magunkban igazi, mennyei, spirituális tüzet gerjeszteni. Tudjátok, mi milyen tüzet tudunk magunkba gerjeszteni? Tudunk testi, természetű tüzet gerjeszteni. Tudunk esetleg pszichés természetű tüzet gerjeszteni, de szellemi természetű, Istentől jövő tüzet nem tudunk gerjeszteni. Ugyanis ez ajándék. Ezt Isten adja azoknak, akik vágynak rá. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Illés próféta egy nagyon fontos napon párbajra hívta ki a Baál és az Asera prófétáit, papjait. Oltárt építettek, és az volt a megállapodás, hogy az áldozatot mindenki ráteszi, de nem gyújtja meg, hanem majd imádkozni fognak. És amelyik Isten tűzzel felel az égből, arról fog kiderülni, vagy azzal fogja bizonyítani, hogy ő az igaz Isten. A Baál és az Asera próféták naphosszat imádkoztak, rimánkodtak, mindenfélét csináltak, hogy jöjjön tűz az ő Istenüktől, de az ő Istenük nem adott tüzet. Ők gerjesztettek tüzet magukban. Hogyan? Gerjesztettek egy testi tüzet. Gerjesztettek egy pszichés tüzet. Azt mondja az ige, hogy a végén már magukat vagdosták, és transzba estek. Tehát, hogyha megnézted volna azt az Isten tiszteletet, amit ők csináltak, akkor azt mondtad volna, hogy na itt van tűz. Itt van buzgóság. Hát ezek aztán már tiszta révületben vannak, és úgy imádják az ő Istenüket. De nem volt természet fölötti tűz. Nem volt olyan, ami a mennyből jött. Azután odajött Illés, odaállt, leöntötte háromszor az egész oltárt, és mindent, ami rajta van, tocsogott a víztől, és akkor felállt, és az ő Istenére tekintett, és azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy Te vagy az Izrael Istene. Mutasd meg nekik, hogy Te vagy az ég az Isten. És ahogy ezt az imát kimondta, tűz szállt le az égből, csapott le az égből, és megemésztette nem csak az áldozatot, hanem a fát is, és az oltárt is, kövestől, mindenestől olyan tűz jött. Tudjátok, Isten az az Isten, aki tüzet ad nekünk. Ő tüzet akar adni a szívünkbe. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy nincs benned az a hevület, az a forrás, az az izzás a szellemedben, akkor gyere az Úrhoz, és kérd őt, hogy adjon neked tüzet. Nem testi természetű tüzet, nem egy pszichés tüzet, hanem egy olyan szellemi természetű tüzet, ami itt belül, a lényedet belülről mozgatja meg. És így fog téged, magadat is minden egyéb területen mozogatni. A Filippi levél második fejezetének a 13. verse azt írja, az egyszerű fordítás szerint, hogy hiszen maga az Isten az, aki bennetek munkálkodik, segít benneteket, hogy akarjátok azt tenni, ami Istennek örömöt szerez. Ő ad hozzá erőt, hogy valóban meg is tudjátok tenni ezeket. A új fordítás azt írja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Ez a Biblia vers arról szól, hogy én magamtól még akarni sem tudok sokszor. De Isten az, aki képes bennem munkálni még az akarást is. Ő segít nekünk abban, hogy akarjuk azt tenni, ami neki örömöt szerez. Keresztelő János, vagy bemerítő János a Máté 3.11-ben a következőt mondta Jézussal kapcsolatosan. Én vízbe merítelek be titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket. Van egy ígéret, mégpedig az, hogy a názareti Jézus, a feltámadt Urunk, az Istennek a fia, aki megváltott bennünket, miután visszamegy a mennybe, el fogja küldeni a Szent Szellemet. És mindazokat, akik az övéi, azokat belemeríti a Szent Szellembe és tűzbe. Akkor, amikor egy embert elborít Istennek a szelleme, amikor egy embert átjár Istennek a szelleme, akkor egyszer s mind ez a belső izzás, ez a belső forrás, ez a belső hevület is hatalmába keríti. És valójában ez az üzemszerű állapot a kereszténységbe. Isten azt tervezte, hogy a mi életünkben az legyen az üzemszerű állapot, amikor Istennek a szelleme átjár bennünket, megtölt bennünket, és itt belül a szellemünkben ezt a bizonyos forrást, hevületet, izzást, buzgást létrehozza. Milyen az, amikor van bennem tűz, illetve nincs bennem tűz? Egy picit beszéljünk erről. Milyen az, amikor van benned tűz? Mondjatok nekem dolgokat. Te hogy tapasztalod? Amikor van benned tűz az Úrral kapcsolatban, akkor milyen vagy? Milyen lemez téged? Öröm, örömteli vagy. Nagyon jó, mondjatok. Tessék? Lelkesedés is van benned. Motivált vagy, ugye belülről mozgat benned téged valami aztán. Tessék? Elszánt vagy. Na, olyanok is szóljanak, akik még nem szóltak. Áradó. Tessék? Amikor tűz van benned. Hát türelmes is van, vagy, igen, de. Bátor vagy, bátorság van benned. Szeretet van benned, nagy szeretet. Egy nyugalom is van benned. Céltudatos, nagyon jó. Gyerünk, mondjatok még, mozgassátok meg magatokat. Próbáljátok felidézni azt az életetekből, azokat a pillanatokat, amikor úgy az az izzás ott van benned, hogy nincs benned félelem. Hit, tudsz hinni, nagy a hited. Aktív vagy, cselekszel. Így van? Szomjazod az igét, igaz? Vágysz imádkozni. Alig várod, hogy menj egy összejövetelre. Akár tél vagy van, akár nyár van. Azon gondolkozol, hogy vajon kinek tehetnél bizonyságot. Az jár a fejedben, hogy vajon, ha az Úr most rám néz, tetszik-e neki? És ezt nem rossz értelemben gondolod, hanem jó értelemben gondolod. Így van? Na, ez jellemzi az embert, amikor van benne ilyen tűz. És mi jellemez, amikor nincs benned tűz? Na, erről is meséljetek egy picit. Próbáljátok az emlékeiteket feleleveníteni. Persze, mindennek a hiánya. Jó, de próbáljuk egy kicsit, tessék, enervált, fáradt, hitetlen, üres, kritikus, letargikus, aggódó, depresszív, tessék, kiégett, kedvetlen, haragos, ítélkező, bánatos, ó Istenem! Lehet, hogy nem ezzel kellett volna kezdeni. Így van. Na most, tapasztaltátok már mind a kettőt? Igaz, hogyha már régebben óta követett Krisztust, akkor biztos, hogy tapasztaltad mind a kettőt. Ha éppen most értél meg nemrég, akkor lehet, hogy még csak az egyiket tapasztaltad, az elsőt, de borítékolom neked, hogy fogod tapasztalni a másikat is. És tudod, van úgy, amikor én is azt érzem, hogy most, tudod, mondj egy okot, hogy miért menjek az ülekezetbe, ugye? Tehát, vagy most kit érdekel engem, hogy az emberek el fognak kározni? Hát menjenek, kározzanak el. Vagy amikor ott van a Biblia, és tudod, hogy már olyan sokszor felüdített téged, de valahogy nincs kedved hozzágyúlni. Így van? Vagy amikor tudod, hogy hát igen, igen, jó lenne imádkozni ma is, meg minden, de hát, nem, nincs kedvem hozzá. Lenne egy házi csoport, ahova elmehetnék, de nincs kedvem. Ma is lesz Isten tisztelet, de hát nem tudom most, menjek, nem menjek, mi legyen. Értitek? Azt olvastuk, azt láttuk a Bibliában, hogy van egy kívánsága, nem csak Pálnak, vagy a levél írójának, hanem magának Istennek, hogy mindvégig ugyanaz az igyekezet legyen bennünk, és hogy a szellemben buzgók legyünk. Hogy ott működjön bennünk az a belső hevület, forrás, izzás, buzgóság, és az határozza meg a tetteinket és az életünket. A tüzet Isten adja, de nekünk kell őriznünk, és nekünk kell táplálnunk a tüzet. És vannak dolgok, amelyek az életünkben kioltják ezt a tüzet, és vannak dolgok, amelyek pedig táplálják ezt a tüzet. Szeretnék felsorolni nektek, bemutatni nektek 5-5 olyan dolgot, amelyik olthatja a tüzet, meg 5 olyat, ami táplálja a tüzet. És figyeljétek meg, hogy ezek közül mi az, ami hat rátok, mi az, ami az életeteknek a része. Nyilván, ami oldhatja a tüzet, azt meg kell próbálnunk kiiktatni, ami pedig táplálhatja a tüzet, azt pedig meg kell próbálnunk az életünk részévé tenni tudatosan is. Nézzük, mi ez az 5 dolog először, ami oldhatja a tüzet. Az első az az életnek a gondjai. Egyetértetek? Az élet gondjai, azok képesek az emberben lévő Isten iránti tüzet megoltani. Nagyon sok minden lehet. Az anyagi dolgok, a munkahely, a kiskert, a rózsabokrok, a konfliktusok, a politikai környezet, építkezés. Egy csomó olyan dolog lehet, ami kitölti a gondolatainkat, és megterheli a lelkünket. Amikor Jézus a Máté evangéliumában a magvető példázatát elmondta, akkor beszélt erről a lehetőségről is. Az egyik fajta földről vagy magról, annak a sorsáról a következőt mondta. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket, ez a Máté 13.7-ben van, majd a 22. versben megmagyarázza. Akinél tövisek közé hullott a mag, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Szóval megfojtja Istennek a munkáját benned a világnak a gondja. Itt az eredetiben nem kifejezetten nem a kozmosz szó szerepel, nem a bűnös világnak a szava, hanem az ion szó szerepel, ami konkrétan világ korszakot jelent. Na azt mondja a Biblia, hogy ennek a korszaknak, amiben most élünk, vannak gondjai, terhei. És ahogy ebben benne vagyunk, benne élünk, akkor ezek kölcsönhatásba lépnek azzal a buzgósággal, tűzzel, amit Isten ajándékozott a szívünkbe. És ezek nem lobbantani fogják soha. Nem gerjeszteni fogják soha bennünk az Úr vagy az Úr dolgai iránti buzgóságot, hanem mindig lohasztani próbálják. Alá tudjátok támasztani? Így van? Munka, tanulás, háztartás, mindenféle dolgok, amiket az előbb felsoroltam. Van egy másik dolog is, ami oldhatja a tüzet bennünk, ez a bőségnek a csábítása. Ugyanebben a Biblia versben beszél erről az Úr, amikor azt mondja, nem csak a világ gondját, a világkorszak gondját említi, hanem a gazdagságnak a csábítását is. Ez a kifejezés az eredetiben azt jelenti, hogy gazdagság, vagyon, bőség. Tudjátok, hogy azok az emberek, akik szegénységben élnek, anyagilag, fizikailag nyomorban vannak, sokkal hamarabb megtalálják az Istent. Miért? Mert kevesebb dologhoz tudnak nyúlni. És érzik a bőrükön, tapasztalják, hogy ők Istenbe tudnak csak kapaszkodni. Ezért sokkal buzgóbbak tudnak lenni szellemben. Sokkal szívesebben imádkoznak. Sokkal szívesebben olvassák az igét. Sokkal szívesebben mennek el egy összejövetelre, még hogyha valami barlangba is kell menniük. És sokkal inkább felértékelődik bennük az a szellemi természetű tűz, amit Istentől kaphatnak. Mert valójában az ő életükben az örömnek ez marad az szinte egyedüli forrása. Nem találnak örömöt abban, hogy elmennek és bezabálnak a McDonald'sba. Nem találnak örömöt abban, hogy bekapcsolják a hifit, és meghallgatnak valami vagány zenét. Nem találnak örömöt abba, hogy elmennek a moziba, és megnézik a... Mit néznek meg? Mi az a... A bosszúállók legújabb fejezetét. Nem találnak ebben örömöket, hanem az örömöt azt az Istennel való kapcsolatban találják. És azért sokkal inkább jellemzi az életüket ez a szellemi természetű öröm és izzás, és ha őszinték vagyunk, ők valójában gazdagabbak. Tehát az a bőség, amiben élünk, az veszélyt jelent a bennünk lévő tűzre. Mert könnyebben fogsz leülni a tévé elé, mint hogy imádkozz. Mert könnyebben fogsz elmenni meginni egy sört a barátaiddal, mint hogy elmenj egy dicsőítő összejövetelre. Mert egy csomó lehetőséged van, hogy ültess be még 3 virágot a kertedbe, hogy építs még egy, nem tudom én, gyaralót, vagy iratkozz be még egy tanfolyamra. És annyi bőség van, ami az embert vonzza, csábítja, hívogatja. És amikor az ember ezekre fókuszál, elmegy az étvágya attól, hogy az Isten szellemének a dolgaival foglalkozzon. És ez magamról is beszélek, tehát azt próbálom elemezni, hogy ha nincs bennem tűz, hova tűnik? Hát az egyik luk, amin ki tud folyni, az a tűz, az a bőségnek a csábítása. A harmadik dolog, ami ezzel szoros összefüggésben van, az a bűn. Ugyanis a bűn az emberből az Úr iránti buzgóságot képes teljesen kiölni. A zsidók 3.12-13-ban azt olvassuk. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek se legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Hívő, Krisztus követő keresztényeknek szól ez a vers. És mit mond? Hogy fennáll annak a veszélye, hogy valakinek a szíve megkeményedik, mitől? A bűn csábításától. Mert ha belemégy valamilyen bűnbe, anyagi bűnbe, szexuális bűnbe, kapcsolati bűnbe, jellembeli bűnbe, belemész, akkor annak egyenes következménye lesz, hogy az Isten iránti érzékenységed eltompul. Lehet, hogy a kezedbe veszed a Bibliát, lehet, hogy elmész egy Isten tiszteletre, de nem fog úgy hatni rád. Azért, mert te engedsz a bűn csábításának. Az Efézus 4.18 a következőt írja, ugyanerről. A Krisztust még nem ismerő pogányokról, nem hívőkről, Isten nélkül élő emberekről beszél, de ez a jelenség, ez a hívők életében is igaz lehet. Tehát az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Figyeljétek ezt a mondatot? Azt mondja, hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Miért? Mert megmaradtak a tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Amikor valaki elidegenedik az Istennek tetsző élettől, az azt jelenti, hogy korábban jóba volt vele. Tehát Istennek tetsző életet tudott élni. És működött benne az a tűz. Ott volt az öröm. Ott volt az a fajta buzgóság, amit az előbb jellemeztünk. De mi történt? Elidegenedett tőle. Kezdett távolodni, és egy idő után már azokra is furcsán néz, akik még mindig buzgók. Volt már olyan, hogy idegesített valaki, aki buzgó volt? Hát mi a francnak olyan buzgó? Hát nem értem már. Miért akar mindig bizonságot tenni? Miért akar mindig ima összejövetelt szervezni? Miért akarja mindig dicsérni az urat? Hagyjon már engem békén, engem messze frusztrál, idegesít. Pedig te is az úr gyermeke vagy. Tehát ha leülsz és nyugodt körülmények között végig gondolod végül is, te is azt mondod, hogy hát ezek jó és helyes dolgok. De valahogy zavar az, amikor buzgó valaki mellett. Tehát valószínűleg ezt élt át Kain is, amikor látta, hogy Ábel hogy el van az úrral ottan. Érted? Ott áldozgat, meg minden, az úr felel az ő áldozatára, láthatóan jól el vannak, én meg nem. És idegesít. Szóval azt mondja a Biblia, hogy van, amikor elidegenedik valaki az Istennek tetsző élettől, miért? Mert megmarad a tévejgésében. Tehát elkezdett tévejegni. Elkezdett olyan dolgokat csinálni, amiről tudván tudta, hogy nem harmonizál Istennek a személyével, szentségével, igazságával, szeretetével, tökéletes lényével. Voltál már így az életedben, amikor elkezdtél valami olyasmit csinálni, amiről itt belül tudtad, hogy ez nincs harmóniában a te szerető Isteneddel. Sem a szeretetével, sem a szentségével. És amikor elkezdesz tévejegni, akkor Isten szelleme szól a szívednek, hogy ezt ne csináld. És akkor van neked lehetőséged, hogy vagy visszatérsz a tévejegésedből, vagy megmaradsz a tévejegésedben. Mi fog történni, amikor megmaradsz a tévejegésedben? Megkeményedik a szíved. Ezt mondja a Biblia. Hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak a tévejegésükben, és megkeményedett a szívük. Sokszor a megtért, valóban Krisztust megismert hívőknek azért keményedik meg a szíve, mert elkezdenek tévejegni, eltérnek az ő szerető, tökéletes, szent Istenük lényétől, és azután megmaradnak a tévejgésükben. És hogyha nincs tűz az életedben, akkor meg kell vizsgálnod azt, hogy lehet, hogy tévejegsz, és megmaradtál a tévejgésedben. És hadd mondjam el neked, hogy mind addig, amíg a tévejgésedben megmaradsz, nem várhatod a tüzet, hogy ismét a szívedbe felgerjedjen. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn és az ünneplés nem fér össze Isten jelenlétében. És ez így volt az Ószövetségben, de így van az Új Szövetségben is. Mert Isten nem változott meg. Tehát eddig láttuk három dolgot, ami a tüzet kiolthatja a szívünkben. Az egyik az élet terhei, gondjai. A másik a világ csábítása, a bőség csábítása. A harmadik a bűn, a negyedik a csalódások, amik érhetnek bennünket. Amikor csalódtál, megismerted az urat, először azt hitted, hogy megütötted a főnyereményt, és innentől kezdve dőlni fog minden áldás az életedbe, testi, lelki, szellemi, anyagi, minden áldás dőlni fog, csak mondod, hogy uram, s már az úr cselekszik is, és aztán elkezdenek csalódások érni. Mert nem minden pont úgy működik, ahogy te elképzelted volna. Amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy ember, meg még a társai, akik hasonló cipőben jártak egy alkalommal. A János 21.3-ban van megírva, amikor Simon Péter így szólt a barátaihoz, elmegyek halászni. Erről ők azt mondták, mi is elmegyünk veled. Azt mondja Péter, elmegyek halászni. Mi is elmegyünk veled. Bibliai ismerők, tudjátok-e, hogy mikor történt ez? Jézus halála után, és a feltámadása környékén. Nem teljesen tisztázott, hogy már találkoztak-e, vagy még nem találkoztak, de valószínűleg inkább még nem találkoztak. Feltámadott Jézussal. Az csalódás volt Péternek, meg a többieknek? Na most nézzük meg, kiben csalódott Péter, mondjuk. Először is csalódott saját magába. Így van? Csalódtál már saját magadba? Azt hitted, menni fog ez neked. Te hős leszel az Úrért, azt most tessék. éppen tévelygek, és kemény a szívem. Csalódtál magadba? Kibe csalódott még Péter? Hát csalódott a barátaiban is, nyilván, meg az emberekbe, hogy hogy lehet, hogy ez a nép így megtagadja Jézust, és így keresztre feszíteti. És csalódott Jézusba is. Uram, hát ne haragudj, most úgy gondolom, nem erről volt szó. Ha most ide jössz, behetetsz minket, feltüzelsz minket, hogy majd nem tudom, nagyobb dolgokat fogunk cselekedni, meg mit tudom én, mi lesz, megváltod itt a világot, az tessék. Én nagyon-nagyon csalódtam benned, Uram. Tudod mit? Én elmegyek halászni. Elég volt nekem ebből a Krisztus követésből. Régen is haláztam, most is halászni fogok. Jobb lett volna, ha ez a 3 év nem is lett volna az életembe, meg akkor legalább nem álmodoztam volna. Nem ábrándoztam volna, nem hittem volna azt, hogy lehet másként is. Inkább elmegyek vissza, kapálok, halászok, nem érdekes. Voltál már így? Csalódtál magadba? Csalódtál a keresztény testvéreidbe? Csalódtál magába a mindenható Isten, és azt mondtad, elmegyek vissza halászni, kész, nem érdekel. Felejtsük el ezt a kis intermezzót az életemből. Amit kereszténységnek neveztünk. Lehet, hogy az interneten keresztül ülsz, és éppen visszamentél halászni. Van egy üzenetem, egy fontos mondat, amit szeretnék mondani. A csalódás soha nem a történet vége. A csalódás soha nem a történet vége. Akár magadba csalódtál, akár emberekbe, akár Istenbe, az soha nem a történet vége. A te életedben sem. Ugyanúgy, ahogy Péter életében nem a történet vége volt, hanem igazából a történet kezdete volt. Mert amikor ki tudsz lépni ebből, akkor fog igazán olyan tűz felgerjenni benned, ami vinni fog tovább. Az 5. dolog, ami oldhatja a tüzet bennünk, az az eredménytelenség. Amikor tesszünk valamit, jót és helyeset, talán hosszabb ideje tesszük, de még mindig úgy érezzük, hogy nem koronázta igazi siker a fáradozásainkat. Még mindig nem teremtek meg azok a gyümölcsök, amire áhítoztunk. És ilyenkor az embert ez elkezseríti. Lehet, nem is kéne ezt csinálni. Talán nem is jó irányba megyek. Lehet, hogy valamit másként kéne csinálnom. Ez lehet persze, de nem föltétlen. Azt írja a Galata 6.9. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Tehát a helyes dolgok cselekvésében, folyamatos cselekvésében ne fáradjunk el. Miért kell biztatni valakit arra, hogy ne fáradjon el a helyes dolgok cselekvésében? Hát mert megvan az esély, hogy elfárad, nem? Tudod, hogy jó és helyes, amit csinálsz, tudod, hogy jó úton jársz, tudod, hogy jó gombot nyomsz, jó helyen tekered, csak még mindig nincs itt az eredménye. És ezért hajlamos vagy rá, hogy elfáradj. Sőt, hajlamos vagy arra, hogy meglankadj. És azt mondja az ige, hogy a maga idejében fogunk aratni, hogyha meg nem lankadunk. Szóval itt van 5 dolog, az élet gondjai. A bőség csábítása, a bűn, a csalódások, az eredménytelenség, ezek mind lohasztják a tüzet benned. De légy tisztában vele. És ha lehetséges, ne engedd azt, hogy ezek uralkodjanak rajtad. Akkor nézzük meg, hogy mi az az 5 dolog, ami ezzel szemben táplálhatja a tüzet bennünk. Kíváncsiak vagytok rá? Az első dolog a kapcsolat. A kapcsolat, a személyes, őszinte, minőségi kapcsolat a te Uraddal, Jézus Krisztussal. Ha nincs ilyen kapcsolatod az Úr Jézussal a mindennapi életedben, akkor honnan lenne tűz benned? Mi hozna lázba? Mi felettetné veled a többit? Mi emelne fölül? Honnan merítenél előt? A telefonod is lemerül, ha nem töltöd. És aztán hiába akarsz telefonálni vele. Ha nincs kapcsolat, nem lesz utánpótlás. Van az a nagyon jellegzetes történet, amit a Bibliában olvasunk, több evangéliumban is, amikor Jézus elment annak a testvérpárnak, igazából három testvérnek a házába, Márta, Mária és Lázár házába. És tudjátok, Márta szétfáradozta magát az Úrért, és egy idő után kihunyt benne a tűz. És Mária viszont ott ült az Úr lábánál, és hallgatta őt. Az egyik a sok aktivitásra fókuszált, a másik a kapcsolatra, a közösségre fókuszált. Azt olvassuk ott a 41. 42. versben, Lukács 10-ben. Az Úr azonban így felelt Mártának. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amikor végig gondoltam az életemet, és végig gondoltam azt, hogy mikor volt tűz bennem, és mikor nem volt tűz bennem, akkor szinte mindig, tehát azt látom, hogy szinte mindig, amikor a tűz az életemből elmúlt, akkor az közvetlen összefüggésben volt azzal, hogy a személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal meggyengült. Nem szántam rá időt, nem szántam rá figyelmet, nem adtam oda magamat arra a kapcsolatra, nem különítettem el a figyelmemet, az időmet, a teret, amiben voltam erre a kapcsolatra, és ezért nem volt honnan merítenem. Viszont, ha végig gondolom az életemet, akkor azt is el tudom mondani, hogy bármikor, amikor ezt a személyes kapcsolatot őszintén felújítottam Jézus Krisztussal, mindig megújult bennem a tűz is. Egyetértetek ezzel? Ki régebbi hívők vagytok? Kaptunk egy ajándékot, egy kimondhatatlan lehetőséget Jézus Krisztustól. A samáriai asszonynak beszélt erről a János 4.14-ben. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ha újonnan születtél, akkor Isten szelleme beléd költözött. Van egy valóságos összeköttetés közted és a mindenható Isten között. Bármikor tudsz onnan meríteni. Akkor tudsz meríteni, amikor ezt a személyes kapcsolatot ápolod Krisztussal. Semmi hókusz-pókusz nincs benne. Csak őszintén, valóságosan ezt teszed, kommunikálsz, nyitod magadat, és beindul az az áramlás Isten és a te szellemed között, és felgerjeszti benned azt a tüzet. A második dolog, ami táplálja a tüzet, az a kegyelem. Ez nagyon fontos dolog. Nem a saját erőfeszítéseim. Amikor én akarok erőfeszítéseket tenni, attól gyakran kifáradok. De amikor arra fókuszálok, hogy Jézus mindent elvégzett értem, és amit ő elkészített, nekem azt kell birtokba vennem, akkor egészen másként hat ez rá. A kegyelem az Istennek az érdemeinktől független szeretete és jó indulata, ami az életünkben megjelenik. Amikor a kegyelembe tudsz gondolkodni, és tudsz abba gondolkodni, hogy semmit nem azért kapsz, mert te olyan jó voltál, hanem mindent azért kapsz, mert Isten jó, és ő szeret téged. Csak azért, mert hiszel ő benne, bízol benne, és hozzáfordulsz. Az teljesen megváltoztatja a szemléletmódodat. Azt mondja a Biblia az 1 János 4.9-ben, 9.10-ben. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Tehát Istennek a szeretete legfőképpen abban nyilvánult meg, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. És azt mondja itt János apostol, hogy na ez a szeretet. Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett bennünket. Amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy mennyire jó hozzád, hogy mennyire nem az érdemeid szerint bánik veled, hogy igazából minden jót, amit az életedben van, azt ajándékba kaptál, akkor ez kezd úgy felmelegíteni belül, és kezd lángra kapni a szíved. Érted? Gondolj vissza az életedbe, hogy amikor Isten nem tette meg veled azt, amit érdemelt volna. Hogy hatott ez rád? Amikor ezt felfogtad? Vagy megtette veled azt, amit nem érdemeltél meg? Hogy hatott ez rád? Ugye, hogy amikor a kegyelemmel szembesülsz, akkor úgy el tudod engedni magadat, és úgy felvillanyozolsz. De jó, hogy az Úré lehetek. És egészen másként látod az életet. A Bibliában olvasunk arról a bűnös nőről, aki bement a farizeus házába, amikor Jézus ott vacsorázott. Emlékeztek rá, akik olvastátok már a Bibliát? Szóval, akik nem, azoknak elmondom. Jézus bent vacsorázott egy farizeus házába, aki derék vallásos ember volt, és a vacsora közben egyszer csak megjelent egy prostituált, sírva, zokogva, egyenesen Jézushoz ment, és a könnyeivel, a lábát, most a hajával pedig törölgette a lábát. És akkor ez a vallásos, önigazult ember magában dohogni kezdett, hogy na hát ugye most már ez mit akar itt? Hogy jön ez ide? Akkor Jézus mondott Simonnak egy példázatot. Azt mondta, hogy Simon, figyelj ide, mondok neked egy példázatot. Válaszolj nekem. Volt egyszer egy úr, és volt két szolgája. Az egyik tartozott neki nagyon-nagyon sok pénzzel, a másik viszonylag kevés pénzzel. Mind a kettőnek elengedte. Szerinted melyik szerette őt jobban? Azt mondja a bölcs Simon, hát nyilván az, akinek többet engedett el. És akkor nagyon érdekes, hogy Jézus az asszonyra nézett, és közben Simonhoz beszélt tovább. És azt mondta, látod, Simon? Ő neki sok bűne bocsáttatott meg. Ezért nagyon szeret. Tudod, hogy a szívedben mindig felgerjeszti az Úr iránti tüzet az, amikor megérted, hogy nem a bűneid szerint bánik veled. Hogy szeret téged annak ellenére. Hogy szeret téged annak ellenére, és mindig vár. Ő az, az apa, akit Jézus a tékozló fiú példázatában lefestett, aki mindig kémleli a távolra vezető utat, hogy mikor jössz vissza, és soha nem reteszeli a kaput, hogyha jönnél, se tudj bejönni, hanem mindig várja, hogy visszajöhess. És amikor megérted, hogy Isten kegyelmes, amikor Isten kegyelmébe tudsz élni, akkor ez gerjeszti a tüzet a szívedben. A Pál apostol azt írja a 2 Korintus 5:14-15-ben, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Ha egyszer igazán megérted, hogy Jézus mit tett érted, akkor az elkezdi szorongatni a szívedet. Amikor látod magad előtt, akkor buzgó vagy. Amikor nem látod, elmúlik a buzgóságod. Azt mondja Pál, hogy a Krisztus szeretete szorongat. Egy másik fordítás úgy írja, hogy ösztönöz. Belülről hajt a Krisztus szeretete. Tehát a második dolog, ami táplálja a tüzet bennünk, a kegyelem. A harmadik, az az igazság. Istennek az igazsága. Volt már olyan, hogy amikor így világosság gyulladt benned, hogy wow, van Isten. Van élet a halál után. Van menny. Van pokol, és én nem oda fogok menni. Akkor egyszerűen ez felvillanyozott téged. És hirtelen elfelejtetted a kis földi életednek az apró cseprő ügyeit. Mert rányílt a szemed egy sokkal nagyobb perspektívára. Amikor Isten igazságából egyetlen dolog is, egyetlen szikra is megérinti a szívünket, az mindig tüzet hoz létre bennünk. Az mindig felgerjeszti bennünk ezt a buzgóságot az Úr iránt. A János 6.63-ban azt mondta Jézus, a szellem az, aki életre kelt, vagy megelevenít, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, szellem és élet. Ugye a testünk nem érne semmit önmagába, ha mi nem laknánk benne. Tehát a feleségem bármilyen kedves is, és szép is, és aktív is, ha nem lenne benne a testébe, akkor a teste ugye, hát nem sokra mennénk vele. Azt mondja Jézus, hogy ugyanígy van, hogy azok a beszédek, amiket én szóltam, azok szellem és élet. Az elevenít meg. És azt tudod, hogy működik? Olvasod a Bibliát, hallgatod Istennek az üzenetét, és bizonyos mondatok, bizonyos gondolatok így eltalálnak. És amikor eltalálnak, hát szellem és élet van benne, akkor megelevenedsz. Hú, hirtelen úgy érzed, hogy van értelme az életednek, és szeretnél valakit megmenteni az Úrhoz. És ez egy teljesen egyszerű dolog. Lehet, hogy csak ültél a konyhaasztalnál, és olvastad a reggeli kávét mellett félálomba az igét, és hirtelen egy mondat orba vert, hogy a szellemben buzgók legyetek. És mindjárt megelevenedtél tőle. És azt érzed, hogy akkor most hagyjuk azt a kiskertet, azt menjünk, beszéljünk valakinek az Úr Jézusról. Szóval, ha nincs benned élő ige, nem lesz benned tűz. Ha van benned élő ige, lesz benned tűz is. A negyedik dolog, ami táplálja a tüzet bennünk, az az úti cél. Hogy tudod, hogy hová mész. Tudod, hogyha egyszer meghalsz, vár rád a menny. Engem ez nagyon sokszor felpesdít. Hogy belegondolok arra, hogy is lesz a jövő. És akkor gondolkodok a holnapról, a jövő hétről, a jövő hónapról, a jövő évről, a nyugdíjas koromról, és utána gondolkodok a halálomról, és utána gondolkodok arról, ami azután jön. És akkor idáig elérek, akkor hirtelen kezd jobb kedvem lenni. Ó, de jó! Hát én a mennybe tartok. Hát az úti célom ott van, ember! És tudod, hogyha nem gondolkodsz a mennyről, elmúlik belőled a tűz. De ha tudsz rendszeresen gondolkodni a mennyről, meg az azt követő új világról, amit Isten neked is teremteni fog, akkor hirtelen megpesdülsz. Felgerjed benned a tűz. Azt írja a Biblia az 1 Péter 1.8.9-ben. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Na most hogy is van ez? Azt mondja, hogy szeretitek, pedig nem láttátok. De milyen furcsa ez, nem? Hogy szeretsz valakit, akit sose láttál. Vagy azt, ahogy folytatja, hogy hiszel benne, bár most sem látjátok. Látod. De úgy folytatja, hogy kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendezel. Ez egy nagyon, nagyon fokozott leírás, amit itt a Biblia használ, hogy kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendezel. Akkor van benned tűz, így van? Amikor kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendezel, akkor van benned tűz. Na, mitől van benned ez? Mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. De milyen furcsa ez, hiszen még nem vagy a mennybe. Nem? Még nem láttad. De már most kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendezel. Miért? Mert tudod, meg vagy győződve, érzed, hogy elérted ezt a célt. És vár rád ott az az ígéret, amit Isten neked tett. Ha nem gondolsz a mennyre, ha nem gondolsz az úti célra, csak földi célokban gondolkodsz, akkor nem lesz benned tűz. És az ötödik dolog, ami táplálja a tüzet bennünk, az a küldetés. Az, hogy addig is, amíg odaérünk, az Úr bízott ránk feladatot. Mégpedig az, hogy megmentsünk másokat. És amikor megtapasztalsz egy picit abból, hogy Isten használ téged ebben, beszélgetsz valakinek Jézusról, és benne vagy egy ilyenben, ez mindig felvillanyoz. Egyetértetek ezzel? Lehet, hogy tök véletlenül kerülsz egy ilyen szituációba. Lehet, hogy éppen már a depresszió küszöbén álltál, és egyszer csak valahogy kialakul egy beszélgetés, ahol elkezdesz Jézusról beszélni. És elkezdesz Jézusról beszélni, és érzed, hogy így jössz felfele. És a végén madarat lehetne fogadni veled. És teljesen mindegy, hogy az illető érdeklődött, vagy nem érdeklődött. De téged mégis teljesen felgerjeszt az egész. Hogy van ez? Azért van ez, mert a küldetésedben aktivizálódtál. Figyelj, ha nem vagy aktív ebben a küldetésben, akkor a tűz el fog múlni az életedből. Engedd, hogy Isten használjon. Pál apostol a következőt írta, vagy mondta az Abcsel 20-24 szerint, amikor jelezték neki mindenféle profétai módon, hogy milyen fogság vár rá, meg mindenféle nehézségek. És akkor azt mondja Pál, én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Pál életének az egyik legfontosabb része a küldetés volt. És azt mondta, hogy még az életem sem drága, hogy ezt teljesítsem. Hogy vagy a küldetéssel? Na, akkor nézzük végig ezeket a dolgokat. Tehát látunk öt olyan tényezőt, ami oltja a tüzet. Mi volt ez az öt? Az élet terhei, gondjai, a bőség csábítása, a bűn, a csalódások, az eredménytelenség. Ezekkel mindannyian találkozni fogunk. Ne engedj ezeknek. De van másik öt dolog, ami táplálhatja ezt a tüzet bennünk. Mi ez a másik öt? A kapcsolat, a kegyelem, az igazság, az úti cél és a küldetés. Szóval azt mondja Isten igéje, hogy az igyekezetben ne restek, a szellemben buzgók, és az Úrnak így szolgáljatok.